Ha Lukács 9-nél ki tudnád nyitni a Bibliádat. És szeretnénk folytatni az elmélkedésünket ma este, ami Urunk lépteiről, lábairól, lépéseiről, ahogy itt vagyunk az utolsó héten, a nagy héten, és péntek este a nagy péntek, így van, pénteken a nagy péntek, a keresztre feszítés, és aztán szombaton a sír, és aztán vasárnap egy hét múlva pedig a feltámadás. És Lukács 9-ben, csak hallgass figyelmesen, egy egyszerű, követhető üzenet lesz, főleg ha az elején figyelsz, akkor tudod követni könnyen. Lukács 9:51. Ahogy közeledett a felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Tudjátok, ahogy olvassuk az evangéliumokat végig, újból és újból látjuk ezt a nagyon erőteljes irányultságot az Úr Jézusnál, hogy ő Jeruzsálembe megy. Bárki, aki is egy kicsit komolyabban tanulmányozza a négy evangéliumot, vagy olvassa, látja, hogy sem az evangéliumok megírása nem véletlenszerű, sem az Úr Jézusnak az élete nem egy ilyen, ahogy esik, úgy puffan, hasraütésszerű. A végén valahogy ott találta magát a tárgyalóteremben, aztán a végén valahogy ott találta magát, hogy megostorozzák, és aztán ott találta magát, hogy keresztre feszítik. Hát nem így szerette volna, de a történetek sodrása miatt nem tudott ellenszegülni ennek. Nos, ez távol áll az igazságtól. Az Úr Jézus az első pillanattól fogva tudta, hogy miért jött. Egy sziklaszilárd eltökéltség volt benne. Már ahogy született, amikor az istálóban született, a jászolban, ami igazából egy barlang volt. És azt mondják, hogy az a barlang, azok a barlangok ott Betlehem környékén a jupánszoroknak a jászolai voltak, ahova beterelték a juhokat, és ott születtek meg, azokban a vájukban rakták az újszülött kis bébi bárányokat, ha lehet így mondani. És ezek pontosan azok a pásztorok voltak, akik azokat a juhokat tartották, amelyek az áldozatra. A jeruzsálemi templom, ez 8 kilométer Jeruzsálemtől, a jeruzsálemi templomba való templomi áldozatnak szánt juhokat. Csak azért, mert Jézus Isten báránya. Ott született. Ő ezért született, hogy ő legyen az áldozat. A végső áldozat. A nagy áldozat. Az örök áldozat. Hogy a megváltás egy végső, és egy nagy megváltás legyen zsidók 2-ben és a 4. versben. És aztán ahogy az Úr Jézus cseperedett és növekedett, természetesen növekedett mind értelemben, mind a kapcsolataiban, szociálisan, fizikailag, ezt olvassuk Lukács 1 végén. De aztán azt olvassuk, hogy 12 éves korában a templomban van, és talán biztos emlékeztek a részre, amikor a szülei ott felejtik a templom környékén, és aztán visszamennek, és ő beszélget írástudókkal. És az Úr Jézus azt mondja a szüleinek, hogy avagy nem tudtátok-e, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalatosnak lennem. Az Úr Jézus tudta már akkor, hogy miért jött. Hogy felemésztődjön, hogy megemésztődjön, hogy elemésztődjön az atya dolgaival. A Zsoltárok is ezt mondja a 40. rész róla. Azt mondja, hogy áldozatot, véres áldozatot és égő áldozatot nem akartál. Így van? De mit adtál nekem? Adtál nekem egy nyitott fület. Imhol vagyok, Uram, hogy cselekedjem az akaratodat. Ez egész élete egy ilyen volt. Egy atyának való odaszántság. Az atya szíve, célja, szándéka, terve felőli megemésztődöttség, és ezáltal az emberek felé való szeretet és a kereszt. Az egész életét a végső kereszt árnyékában élte. Ott volt benne ez a kell, de nem egy külső kell volt, hogyha olvasod az evangéliumokat, hanem egy belső kell. Nem azért, mert az atya azt mondta, hogy, hanem azért, mert az atya azt akarja, és én azt akarom. Egy belső motiváltság, egy belső tűz, egy belső megemésztettség, egy kell. Azt mondja János 9.4-ben, hogy amíg világosság van, addig kell munkálkodnunk. Megértette, hogy sürgős, hogy sürgetős van, hogy nem az életen, hogy ő nem azért él, hogy csak ellófrálja az életét. Aztán János 4-ben azt mondja, hogy Samárián kellett átmennie. Megértette, hogy ott van egy asszony, aki Isten találkozni akar vele, és átment Samárián. Aztán Máté 16-ban azt mondja, hogy nekem Jeruzsálembe kell mennem. És olvasod újból, és újból, és újból, hogy neki Jeruzsálembe kell menni. És elkezdi kinyilvánítani az ő szándékát és a nagy tervet a tanítványainak. Figyelj jól. Azt mondja, hogy ott át kell adassak az írástudóknak, a főpapoknak és a nép vezetőinek, és ők megostoroznak, és aztán keresztre fognak feszíteni, és harmadnap feltámadok. És amikor ezeket mondta, tűnődöm, milyen volt az arca. Tűnődöm, mit értettek belőle a tanítványok. Tűnődöm, mit fogtak fel belőle. Tudom, hogy Lukács 9-nél vagytok, csak hagyj mutassam meg nektek Márk 10-et, és hagyj lapozzak oda, nem kell, hogy oda lapozz, otthon megnézheted. Márk 10:32, hogyha ki tudjuk vetíteni. Az egyik példa erre, ahol azt mondja, útban voltak, hogy felmenjenek Jeruzsálembe. Előttük ment Jézus, ők pedig álmélkodva és félve követték. Nézd csak! Milyen érdekes vers. Ahogy ott van Júdea, dimbes, dombos, hegyes része, és fel a köveken, előtte az ösvényen ment Jézus. Előttük ment Jézus, és ők Jeruzsálembe tartottak. És a 12 tanítvány pedig ott mentek, mögötte, követték, álmélkodva és félve. Miért álmélkodtak? Miért féltek? Valamit talán megértettek. Látták Jézus arcán az eltökéltséget, a szándékoltságot. Látták, hogy senki el nem térítheti őt az útjáról, hogy Jeruzsálembe menjen és szenvedjen. Lukács 9-ben azt olvassuk ebben a versben, ha meg tudod nézni velem. Az 51. versben, hogy ahogy közeledett felemeltetésének, azaz, mikor a mennybe felemeltetett, annak az ideje elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Tudod, ez a szó, hogy elhatározta, ami fordításunkban, ez egy gyenge kísérlet. A görög jóval többet mond ennél. Azt mondja, két szó van itt, az egyik szó, amit mond, az azt jelenti, hogy határozottan rögzíteni, vagy határozottan megerősíteni. A másik pedig azt mondja, hogy az arcát Jézusnak volt valami az arca felől. Volt valami a tekintete felől. És aztán túl a fizikai arcán és a fizikai tekintetén volt valami eltököltség az ő szívében, az ő arcán, hogy ő Jeruzsálembe megy. Határozottan megerősítette az arcát, határozottan rögzítette, hogy eljött az idő, hogy ő Jeruzsálembe megy. És nem tért le se jobbra, és se balra. Nem lehetett őt eltéríteni. Emlékeztek, amikor az egyik ilyen alkalommal mondta, hogy Jeruzsálembe kell mennie Máté 16-ban. És az egyik tanítványa, és azoknak is a vezetője Péter azt mondta, mentsen Isten téged, Uram! És mit mondott Jézus? Távozz tőlem, Sátán! Mert te nem gondolsz Isten dolgaira, csak az ember dolgaira. Távozz tőlem, Sátán! Semmi, és senki nem téríthette le őt a kereszt útjáról. Ezért jött, ezért az óráért, azért jött, hogy szenvedjen. Azért jött, hogy áldozat legyen. Azért jött, hogy beteljesítse az összes ószövetségi áldozatot, kezdve Ábel áldozatával 1 Mózes 4-től. Azért jött, hogy beteljesítsen minden bűnt, és magára vállaljon minden szégyent. Azért jött, hogy magára vegye a világ minden fájdalmát. Azért jött Jézus, a hős, hogy magára vigye a világ minden káoszát, minden fájdalmát, minden konfliktusát, minden népirtását, minden pedofiliáját, minden házasságtörését, minden egyes bűnét gondolatban, szóban és tettben, és őt semmi el nem téríthette, mert az Atya szeretete emésztette őt. Céltudatos volt, határozott volt, tudta, hogy mit csinál, és a lábai ebbe az irányba mentek, és nem lehetett őt megállítani. Előttük ment Jézus, és ők álmélkodva és félve követték őt. Elhatározta, a határozottan megerősítette az arcát, hogy ő Jeruzsálembe megy. Most Ézsaiás 50-hez lapozunk, és megteheted a Bibliádban. Ki is lesz vetítve. Szeretném, hogy lásd ezt. Ézsaiás prófétától, proféciában, Ézsaiás 50 és a 4. verstől a 7. versig, ahogy olvasunk Jézus határozottságról, szándékáról, szívéről, lábairól, lépteiről. A 4. versben úgy kezdi, Ézsaiás 50-ben, a 4. versben ez körülbelül 720-730 évvel az Úr Jézus Krisztus születése előtti profécia. Azt mondja, a Messiás így szól, az Úr, az én Uram az Úr, olyan nyelvet adott nekem, igazából a héber azt mondja, tanítvány nyelvét adta nekem, hogy beszédemmel erősíteni tudjam a megfáradtat. Minden reggel felébreszt, felserkenti a fülemet, hogy hallgassam, miként a tanítványok. Ez az Úr Jézus kapcsolatáról szól az Atyával. Az Úr Jézus felemésztődött, egy nyitott füle volt, egy felébresztett füle. Ó, biztos, hogyha olvasod az evangéliumokat, látod, királlyá akarták őt tenni. Meg akarták őt koronázni. Embereknek terveik voltak vele. Sátán maga felajánlotta neki a világ minden gazdagságát és minden országának dicsőségét. Olyan sok mindenkinek volt sok terve, de az Úr Jézus nem foglalkozott semmilyen tervvel, csak az Atya tervével. Őt nem foglalkoztatta semmi, mert nem volt füle igazán másra, csak az Atya hangjára, az Atya szavaira, az Atya tanácsára, az Atya mondani valójára, az Atya tanítására, és az Úr Jézusnak fel volt ébresztve az ő füle. Emlékeztek, hogy imádkozott, felment, egész éjszakát imádságban töltötte, nem egyszer, nem kétszer. Mielőtt választotta a tanítványait, egész éjszaka imádkozott és nem aludt. A Gecsemáné kertben imádkozott, az Úr Jézus az ima embere volt, az ige embere volt, emberként az ő füle teljesen nyitva az atyára, hogy hallgassa, miként a tanítvány. 5. vers. Az én uram az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen. Nem hátráltam meg. Ezekről a léptekről beszélünk. Hogy miután az Úr Jézus hall, és a szíve meg van ragadva, és fel van emésztve, ezután ő nem hátrál meg, ő nem engedetlen, ő nem figyel jól, ő nem egy olyan áldozat, amelyet oda vonszolnak. Talán a 118. Zsoltárban, ami egyébként pontosan Pászka, tehát a húsvét előtti napokban énekelték és olvasták Izraelben, azt mondja, hogy fogjátok meg az áldozati állatot és bárányt, és kötözzétek az oltár szarvához. Talán jó néhányan tudjátok, hogy az Ószövetségben az oltárnak volt 4 szarva. És az oltárnak a 4 szarva azért volt, mert mikor fogták a bárányt, aki ellenkezett, aki betartott, és húzták, és vonszolták, és aztán oda kötötték őt az oltár szarvához, az áldozati állatot, mert el akart menni. Az Úr Jézus nem kellett húzni. Az Úr Jézus nem kellett vonszolni. Az Úr Jézus nem kellett fenyegetni. Az Úr Jézus nem kellett kellelni. Az Úr Jézus jött. Ő ezért jött. És ő végigment. És nem tért sem jobbra, sem balra. Érted, és értem, és mindannyiunkért. Az Úr Jézus nem volt engedetlen, nem hátrált meg. 5. versben, mert nyitva volt a füle. 6. vers. Hátamat. Mit mond? Nem voltam engedetlen, nézd meg majd. Nem hátráltam meg. Hátamat oda tartottam a verőknek. És a szakállamat a szaggatóknak. Arcomat nem fedeztem el a gyalázás és a köptösés elől. Nem voltam engedetlen. Nem kellett kényszeríteni. Nem tartottam be. Hátamat odaadtam a verőknek. Szó szerint. 720 évvel az Úr Jézus születése előtt. Szó szerint. Szakállamat a szaggatóknak. Amikor az Úr Jézus hátán ott volt a római korbács, és a korbácsütés a hátát verőknek, akkor ez önként volt. János 10-ben senki nem beszél az életemet, én önként adom azt. Egy önkéntes áldozat. Valaki, aki önként jön. Valaki, aki önként jelentkezik. Valaki, akinek ez a, figyelj jól, a legnagyobb kiváltság, amit tehet. A legnagyobb, hogy ő lehet az áldozat. Hátamat odaadtam a verőknek. Oda tartottam a verőknek. Szakállamat a szaggatóknak. Olvassuk, hogy utána ott voltak a katonák. És arcon verték őt, és a szakállát szaggatták. Közel-Keleten ez az egyik legnagyobb szégyen, ami egy férfival történhet. A szakállat abban az időben hagyták megnőni, és gondosan ápolták, de abba belecsúfítani, és főként azt megszaggatni, az a végső szégyen egy férfi számára. De oda tartottam a szakállamat a szaggatóknak, bekötötték a szemét. Emlékeztek, királyi palástot adtak rá, és azt mondták, ez Izrael királya. Ha te próféta vagy, akkor prófétáld meg, hogy kiütött meg téged, megforgatták. Pálcával megverték, és tövis koszorút koronát tettek a fejére. Szakállamat a szaggatóknak, arcomat nem fedeztem el a gyalázás és a köpdösés elől. Gyalázták, csúfolták, gúnyolták. Foglalkozott ezzel az Úr Jézus? Nem. Letérítette az útjáról? Nem. hátat fordított? Nem. Megváltoztatta útját? Nem. Megtántorodott? Nem. Megerősítette az arcát, és eldöntötte, hogy miért jött, és hogy azt véghez viszi. C.S. Lewis-nak nem tudom hányan láttátok, a Narnia krónikáit olvastátok, vagy láttátok, de van egy kép, amikor az oroszlán megy fel, és talán valamennyire lehet látni, ahogy megy, és ahogy ott vannak a különböző lények, és nézik, és ütik, és köbdösik, és gyalázzák, és csúfolják. A különböző lények. Ha a 22. Zsoltárt olvasod, akkor olvasod a megfeszített Úr Jézus 1000 évvel a születése előtt a proféciát, ahogy Básán bikái körbefogták, és ahogy csúfolták, és gúnyolták, és gyalázták. De ő tette az egyik lépést a másik után, és hordozta az ő keresztjét, és vitte a keresztet, és le nem téríthették. Nézzük meg a utolsó versünket, a 7. ebben. És az én Uram, közben ezt mondja az Úr, a Messiás. Az én Uram, az Úr megsegített engem eközben. Ezért nem szégyenülök meg. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, és tudom, hogy nem vallok szégyent. Ez volt az ő vigasza. Azt gondolom, ez az írás rész is ott lehetett az ő elméjében, hogy az én Uram, az Úr megsegít engem. Hogy segít meg? Hogy segít meg? Megsegít engem. Ezért nem vallok szégyent. De nem látod, hogy szégyent vallasz? Nem látod, hogy az egész világ rajtad röhög? Nem látod, hogy kigúnyolnak? Nem látod, hogy leköbdösnek? Nem látod, hogy az arc, a szakálladat szaggatják? Nem látod, hogy ez a legnagyobb szégyen, ami egy emberrel történhet? Azt mondja, nem szégyenülök meg. Nem szégyenülök meg. Olyanná tettem arcomat ugyanitt, mint a kovakő. Mint a kovakő. És tudom, hogy nem vallok szégyent. Sok mindent mondhatnánk ezekről. Szeretek prédikálni, és prédikáltam, és szeretnék prédikálni Jézus utolsó 7 szaváról a kereszten. Azt gondolom, hogyha ezek a dolgok nem érintik meg a szívünket, és nem esünk mélyen szerelembe az Úr Jézussal, akkor mi? Az ő lényével, az ő szívével, ahogy ő ment, és semmi le nem téríthette. Nem lehetett őt megállítani. Felajánlotta neki Sátán az összes gazdagságot és dicsőséget szenvedés nélkül, és ő nem kért belőle. Királlyá akarták tenni, de ő kislisszant és elment. Megvoltak a tervek és az elképzelések, még a tanítványainak is, és még itt csalódtak is benne, de őt nem érdekelte. És aztán, amikor a kereszten volt, akkor emlékeztek, hogy csúfolták. Ha valóban Isten fia vagy, akkor gyere le a keresztről. Másokat megmentett, akkor mentse most meg magát. És a különböző szavak, hogy eltérítsék, hogy a kereszten azt mondhassa, vagy azt mondja, elég volt ebből, meggondoltam magam, feladom, nem hordozom el a bűnt, nem hordozom el a szégyen, nem hordozom el a világ terhét. Nem, az Úr Jézus nem. Az Úr Jézus csendben volt a vádlója előtt, csendben volt a kereszten. Csendben volt, amikor gúnyolták. Csendben volt, és közben ránk gondolt. És közben arra gondolt, hogy mit jelent az, hogy ő népet szerez magának. Lányok, legyetek velem. Mit jelent az, hogy népet szerez magának? Mit jelent az, hogy az övé lehetünk örökre? Úgyhogy befejezésül, Zsidók 12, az, hogyha oda tudsz lapozni. És két verset nézünk meg, és ezzel fejezzük be ezt a mai elmélkedésünket. Tizenkettedik vers. Azért mi is, akiket a bizonyos, 12. fejezet első vers, akiket a bizonyságok így nagy fellege vesz körül. Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Tűnődöm, hogy átmenjünk-e az üzenetnek a második részére, ahol a mi életünkről beszélünk. Vagy csak maradjunk ott, ahol az Úr szilárd eltökéltségéről beszélünk, mert azt gondolom, hogy ez fontos és gyógyító, és fontos, mert a szívünkbe beírja az igazságokat. Ugyanakkor tudod-e azt, itt arról beszél, hogy minket és a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Azaz, ha a saját életünkről szólunk, és csak engedjétek meg, hogy röviden szóljak erről, akkor a kép ebben a versben az egy stadion. Azt mondja, minket is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Itt a kép az az valószínűsíthető, hogy van egy aréna, egy stadion, amelynek a közepén ott van a küzdőtér vagy a versenypálya. És futók futnak. És a lelátókon ott van 80 ezer ember, akik szurkolnak a küzdőkért, a futókért. És ez Zsidók 12 és Zsidók 11 a hit hősökről szólt. És arról, hogy ott, most a stadionban, ott van Ábel, ott van Noé, és persze megszámlálhatatlan százezrek és milliók, akik a bizonyságnak ilyen nagy serege vagy fellege. De ott van Ábrahám, ott van Sára, ott van Izsák és Jákob, akik sátorban laktak, és várták az ígéret beteljesedését türelmesen és hittel. Ott van József, és ott van Mózes, és ott van Józsué, és ott van Dávid, és ott vannak a proféták. Emberek, akik, hallgasd, akik a saját életükben tökéletlen módon ugyan, nem úgy, ahogy az Úr Jézus, nem ugyanazzal a megemésztettséggel, nem ugyanazzal a teljes felemésztettséggel, nem ugyanazzal a teljes kérdés nélküli odaszántsággal, de mégis emberként megfutották, végigfutották, végigvitték. Ott van Ézsaiás, akiből olvastunk, aki végigvitte. És a legvégén valószínű Manassék király idejében ketté fűrészelték. Ott vannak Dániel, aki végigvitte, aki aztán ott volt az oroszlánok vermében, és különböző helyzetekben ismert és ismeretlen százezrek és milliók, akik itt vannak most a lelátón, és szurkolnak, és drukkolnak, és csíringelnek, nem tudom, hogy kell ezt mondani. És azt mondják, hogy hajrá, mert most 2016-ban te vagy a pályán. Te futsz. Van egy versenypályád, van egy küzdő tered, ahogy az Úr Jézusnak is volt, majd mindjárt meg fogjuk látni. És azt mondja, hogy titeket is, akiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt. Azt mondja, most ez a te időd, az óra megy, az életed megy. Ez nem reinkarnáció, azaz nem majd visszaszületünk még egy életre, meg még egy életre, és igazából nincs túl nagy felelősségünk, hanem egy életünk van, egyetlen egy, és az tart még egy fél évig, vagy egy évig, vagy öt évig, vagy 20 évig, vagy esetleg bizonyos embereknél, akik itt vannak, 50 évig is. De most van itt az idő. Most van itt a te időd. Minekik meg volt az idejük? Az Úr Jézusnak meg volt az ideje, és most már az övé vagyunk. De most a te időd van itt. Magyarországon, 2016-ban, Szegeden, ezekben az években és az évtizedekben. És azt mondja, hogy kikelt a bizonyságnak így nagy fellegevesz kerül, tegyünk félre minden akadályt. Emlékeztek az Úr Jézusnak, mennyi akadálya volt? Emlékeztek, mennyi kísértés, mennyi hazugság. Az emberek tetszelektek neki, kérdéseket dobtak, családja volt, ahol felnőtt, és ők is el akarták téríteni az útjáról, olvassuk. És hitetlenkedtek, és gyalászkodtak, és különböző, annyi akadály, a mi életünkben vannak akadályok. Milyen könnyen lehetnek akadályok, csak így ott vannak dolgok, amik előttünk vannak. Azt mondja, tedd félre azt az akadályt, tedd félre, olyan sok minden lehet, vagy sok kifogás lehet a szívünkbe, félretéve minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt. Tudod mit? Azt gondolom, hogy csak olyan nagyszerű dolog, félretenni dolgokat, olyan nagyszerű dolgokat lelőni az életünkbe, aminek nincs ott a helye. Legyen az bűn, legyen az bűnös kötelékek, amelyek akadályozzák az életünket, legyen az szentimentalitás, legyenek azok ambíciók, amelyek nem Istentől vannak, vagy legyen az egyszerűen ahhoz való ragaszkodás, hogy nem kell, hogy komoly szellemi célokat tűzzek ki az életembe, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, mit mond, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret vagy versenypályát. Hogyan futunk? Kitartással. Hála Istennek minden egyes hívőért, aki kitartó. Hála Istennek. 12. Zsoltárban azt kiáltja a Zsoltáros, hogy Uram, elfogyatkozott a kegyes, és azt mondja, hogy nincsenek többé hűségesek. Hűség, kitartás, ez a szó, álhatatosság. Valaki, aki ma megy, és holnap megy, és egy év múlva, és 10 év múlva, és 20 év múlva, kitartás. Kitartással fussuk meg. És aztán azt mondja, 2. vers. Nézzünk a hit elkezdőjére és a bevégzőjére, Jézusra. Nézd csak, hogy hol kapcsolódik az ige részünk az eddig hallottakhoz. Hogy itt vannak ezek a megszámlálhatatlan tömeg, az ószövetségi hithősök, és számunkra most már az új szövetségiek is az elmúlt 2000 évben. És aztán legvégül hova nézünk? Kire nézünk? Kire tekintünk? Tudod, mi ez a szó, ez a nézünk? Ez a görögben az, hogy nézünk, és elnézünk. Ó, nézek az anyagi helyzetemre, nézek a körülményemre, nézek magamra, nézek arra, hogy te csúnyán nézel, nézek arra, hogy te mit nézel, mit bambulsz, nézek, dolgokra az életemben, próbatételek, nehézségekre, és nézek, és már mindenre nézek. És aztán mit mond? Nézvén Jézusra. Eltekintünk erről, és az Úr Jézusra nézünk. A hitnek a kezdőjére, aki elkezdte azt a hitet, ami benned van, és az ő és a bevégzőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve keresztet szenvedett. Elszenvedte a keresztet. Nézzünk Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett. Volt az Úr Jézus előtt öröm? A mennyben? Volt az Úr Jézus előtt öröm? Örök dicsőségben? Volt az Úr Jézus előtt öröm, ahogy egy volt az atyával? Abszolút volt. Örök öröm volt ő előtte. Örök öröm. És ő mit mondott? Nem. Ehelyett a keresztet választotta. Ó, az élet olyan nehéz. Ó, nem tartok ki. Bejönnek akadályok. Már az Isten tiszteletre se tudok eljönni. Bejöttek akadályok. Hé, nézz Jézusra. Nézz Jézusra. Nézz Jézusra. Tudod mit? Hagyj legyek őszinte. Azt gondolom. Nem tudom, hogy ki mondjam-e, amire gondolok. Azt gondolom, hogy jól jönne az életünkben egy kis jó öreg régi módi kitartás. Egy jó öreg régi módi tűrés. Egy jó öreg régi módi céltudatosság. Egy jó öreg régi módi döntöttem Istennel, és végig akarok az ő kegyelméből ezen menni. Legtöbb hívő, sok hívő olyan pehely súlyú, hogy az ördög fúj egyet, és már sehol nincsenek. Olyan pehely súlyú, hogy a testvér rálép a tyúk szemére, az ördög rákacsint, és bottal lehet ütni a nyomát, és éveken keresztül 3 havonta jön el az Isten tiszteletre, mert bevette a hazugságot, bevette. Csak el lett térítve az útjától. Figyelj! Ha az Úr Jézus meghalt érted a kereszten, ha az Úr Jézus végigmente az utat érted, ha az Úr Jézus ezt az árat fizette, akkor a te életednek nagyon nagy jelentősége kell, hogy legyen. Akkor a te életed egy hihetetlen kincs, egy hihetetlen érték, egy hihetetlen hatalmas dolog, amelyet nem vehetsz semmibe. Nem vehetsz semmibe azáltal, hogy lágyan kezeled. Nem vehetsz semmibe azáltal, hogy céltalan vagy. Kell, hogy legyenek szellemi céljaink. Kell, hogy legyenek céljaink Istennel. Kell, hogy legyenek céljaink, hogy Isten dicsőségére éljünk. Kell, hogy legyenek céljaink arra, hogy megismerjem Jézus Krisztus mindennél jobban. Kell, hogy legyenek céljaink, hogy van egy előttünk való futó, egy elhívásunk van. Tudod, hogy van egy elhívásod Istentől. Egy elhívás, amely egy olyan futás, amit Isten számodra célzott meg. És tele van akadállyal. Egy futás, amelyben hűséges lehetsz. Egy futás, amelyben szolga lehetsz. Egy futás, amelyben felemésztődhetsz te is Isten dolgaiért, az Atya dolgaiért. Nem tudod, hogy nekem az én Atyám dolgaival kell foglalatosnak lenni. Egy olyan élet, amelyben elemésztődünk, odaadjuk magunkat Istennek és az ő céljainak, és lehet, hogy azt mondod, mit jelent ez számomra, mit kell akkor csinálni. És lehet, hogy erre nincs azonnali válasz. De a kész embereket mindig elhívja Isten. A kész embereket mindig elhívja Isten. Nem arról van szó, hogy nem hív el Isten, esetleg arról van szó, hogy nem vagy kész. Mert még túlságosan önmagadnak élsz, vagy túlságosan megpróbálsz két lovon ülni, a saját életedet is, meg az ő életét is, és megkaptad az ő életét, és még mindig ragaszkodsz a saját életedhez, és még mindig megpróbálod a kettőt valahogy együtt csinálni. De csak engedd el, van egy csodálatos, mennyei, szent, felülről való elhívás számodra. Van egy olyan élet, amelyet magadtól meg sem tudtál volna álmodni, és ez az ő elhívása számodra. És ebben hogy járunk? Hit által járunk. Elengedünk dolgokat, és Jézus hív bennünket. Hova hív bennünket? Hív bennünket a vízre, a tengerre. És azt mondja, gyere, lép ki a hajóból, és lépsz, és feladsz dolgokat. Feladsz kapcsolatokat, amik fel kell adni. Feladsz ambíciókat, amiket fel kell adni. Feladsz emberi terveket, amiket fel kell adni. Feladsz az önmagad szeretetét, a saját kényelmednek a szeretetét. Nem mehetek, ez nem kényelmes. Úgy értem, nem mehetek. Nekem az kényelmes, hogy eljövök Isten tiszteletre 1 hónapban 2-szer vagy 3-szor. Nehogy minden héten, de hogy egy héten kétszer, de hogy egy héten többször, és azt mondod, miért pásztor, miért pont az Isten tiszteleted mondott például. Csak azért, mert úgy értem, ez csak egy alap. Ez csak egy alap. Úgy értem, hogyha valami egy ilyen dolgot nem tudok megragadni, akkor hogy tudnék megragadni egy elhívást, felelősséget? Egy olyan elhívást, ahol más embereket bíz ránk Isten. Egy olyan elhívást, ahol embereket vezethetünk ő hozzá, embereket táplálhatunk. Figyelj jól! Isten egy csodálatos életet tartogat. Isten elhívása csodálatos számodra. És ne kezdj el most testtel és vérrel gondolkodni. Ne kezdj el önmagadban gondolkodni arról, hogy szerinted ki vagy te, és milyen vagy, és milyen nem vagy, és én tudod, nem vagyok ilyen, én nem vagyok olyan, én nem vagyok amolyan. Ezek nem számítanak. Ezek nem számítanak. Mikor odaadjuk magunkat neki fenntartás nélkül, akkor ő azt tehet az életünkkel, ami neki kedves. És tudod, olyan dolgok fognak kijönni az életünkből, amire soha, de soha nem számítottunk. Úgyhogy nézzünk a hit elkezdőjére és végzőjére. Aki végigfutotta az utat, aki félretett minden akadályt, aki félretette a megkörnyékező bűnt, aki félretette azokat a belekapaszkodó hínárokat, amelyek közben belekapaszkodtak. Ó, de fáradt vagyok. De fáradt vagyok. Vagy nem érzem úgy magam. Fáradt vagyok. Tudod, ezek hozzáállások. Mi annyira fáradtak tudunk lenni, amennyire csak lehetünk. A fáradtság az itt van. Itt van. Engedd, hogy Isten szeretete betöltsön. Hány és hány alkalommal szolgálunk úgy, és megyünk úgy, hogy fáradtak vagyunk. Vagy megyünk úgy Isten tiszteletre, hogy fáradtak vagyunk. Megyünk úgy egy másik városba, vagy másik országba, hogy fáradtak vagyunk. És útközben találkozunk Istennel. És úgy jövünk vissza, hogy aztán befekszünk este 11-kor az ágyba, de nem lehet lelőni bennünket, mert még hajnal egykor is csak pattog a szemünk, mert fáradtak voltunk, de többé nem vagyunk fáradtak. Figyelj, egy kis acél. Figyelj, egy kis só, figyelj, egy kis pesgés, figyelj, egy pár jó döntés, figyelj, egy pár bátorítás, odamész emberekhez, imádság, célok, egy pár befektetés, látogatás, másokkal való foglalkozás, és rájössz, igen, fáradt voltam, de most már nem vagyok fáradt, most már rendben vagyok, mert az elhívásban járok. Oké, ezzel fejezem be a... hirtelen nem jut a prédikátornak a neve az eszembe, de egy kis gyülekezetet vezetett, amely a felnőtt, ez a 60-as években volt, és aztán azt hiszem a 60-as években, és aztán egy másik helyen lett a pásztor, és elment az új helyére, és oda ment. Segítsetek nekem, ki volt ez? Pásztor Stevens sokszor beszélt róla. Mindegy. És elment a helyére. És elment az új helyére, és bement az irodájába, és beült a székébe az asztala mögé, és körbenézett, megnézte az irodáját, megnézte a gyülekezeti termet, és úgy érezte, hogy ő nem, neki ez nem tetszik, ez nem jó. Ez nem jó. Ránézett, nekem ez nem jó. Nem érzem magam otthon. Nem érzem azt, hogy ez nekem jó. Nem érzem. Csak nem érezte azt, hogy otthon lenne. Aztán fogta és kihúzta az író asztalának a fiókját, és abban kártyák voltak, amelyekre meglátogatandó, nem hívő embereknek a nevei voltak azon a kártyán, azokon a kártyákon. Egy kötek kártya, és kivett egy kártyát, és elment egy ajtóhoz, és bekopogtatott, és egy asszony volt ott. És beszélt ezzel az asszonnyal, és beszélt ezzel az asszonnyal a megváltóról. És ez az asszony sírt, és ez az asszony behívta a szívébe Jézus Krisztus megváltójának. Utána visszament a prédikátor megint az irodájába, és körbenézett, és azt mondta, szeretem ezt a helyet. Ez a hely csodálatos. Ez a hely az én helyem. Ez egy csodálatos hely. Nem tudom, hogy értitek-e. Mikor az elhívásunkba járunk, akkor csodálatos. Mikor az elhívásunkba is nem szolgálunk emberek felé, akkor egy idő múlva semmi, mindennel bajom van. Magammal bajom van mindennel, bajom van mindennel. Mert túlságosan el vagyok foglalva önmagammal. És tudod, hogy miért örülök annak, hogy itt vagyunk ma este? És tudod, miért vagyok hálás a gyülekezetért? Azért vagyok hálás, mert soha senki nem bátorít téged ezekre a dolgokra. A világ nem fog téged ebben támogatni. Az ördög nem fog téged ebben támogatni. A nem hívő rokonság nem fog ebben támogatni. Nem fog támogatni abba, hogy húzódj közel Istenhez. Nem fog abba bátorítani, hogy legyél kitartó. Nem fog abban bátorítani, hogy imádkozz. Nem fog abban bátorítani, hogy ismerd meg Istent, aki szeret téged. Nem fog abban bátorítani, hogy használd az ajándékaidat. Nem fog abban bátorítani, hogy járj az elhívásodban, és ne térj jobbra és balra. Nem fog erre bátorítani semmi. Sok hívő tűnődik. Miért olyan nehéz számomra ez a keresztény? Tudod, miért ilyen nehéz? Mert senki nem bátorít bennünket. Senki nem támogat bennünket az elhívásunkba. Csak mi. Mi. Ezért vagyunk itt egymásnak. Ezért vagyunk mi bárányok. Mert elmész, és ha 3 hét múlva jössz, 3 héten keresztül, senkitől nem hallod ezt. Sehonnan. És szükségünk van, hogy halljuk, és bátorodjunk, és ez az a hely. Közel húzódunk, döntéseket hozunk. Itt akarok lenni, bátorodni akarok, és azt akarom, hogy engem is az a tűz és a szeretet emészem meg, amely megemésztette az Úr Jézust. És tudod, mikor az ember életének vége van, akkor a sírköveken van 2 dátum. Így van a születésdátum és az elhalálozás dátuma, és közben pedig van egy kötőjel. Tudod jól, hogy az élet, a legtöbb ember élete olyan, annyi, mint az a kötőjel. Az egyetlen dolog, ami mássá teszi az életünket, mint az a kötőjel, az 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 elhívásunk, amelyben járhatunk. Az az elhívásunk, amiben járhatunk. És amikor az elhívásunkba járunk, és a mennybe belépünk, akkor vörös szőnyeg lesz, akkor fúvós zenekar lesz, akkor angyalok serege lesz, akkor éneklés lesz, és ünnep lesz, és azt fogod mondani, hol vagyok, mi történt, álmodok? És aztán ott lesz az Úr Jézus, és azt fogja mondani, jól van, jó és én hű szolgám, mert kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, gyere be a te uradnak az örömébe. Amen. 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 Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked. Atyán, köszönjük azt, hogy ezen az úton, az elhívásunkban nem magunk hívtuk el erre magunkat, hanem te hívtál el bennünket. Ez egy szent elhívás, ez egy mennyei elhívás, ez egy felülről való elhívás. És köszönjük, Urunk, legfőképpen azt, hogy te ezt az utat már jártad. És Urunk, te úgy jártad ezt az utat, ahogy soha senki nem tudta még járni, ezt az utat sem fogja. Köszönjük, Urunk, a te lépteidet és a te szilárd eltökéltségedet, hogy örökséget szerez magadnak. Te megnyertél bennünket, bűnösöket, népetként, és most a tiéd vagyunk. És Urunk, ebben a pár rövid évben és évtizedben az a mi imádságunk, hogy hagyj járjunk mi is meg a mi versenypályánkat, hagyj fussuk azt meg. Hagyj sáfárkodjunk jól, hagyj legyünk kitartóak, és hagyj legyünk türelmesek. És köszönjük, Urunk, hogy ma erre bátorítottál bennünket. Köszönjük ezt a nagy hetet, ami itt van előttünk. Köszönjük, hogy ezen a nagy héten rólad elmélkedhetünk, és te lángra gyújtod a mi szívünket. Azt mondtad, hogy az Úr Isten megnyitotta az én fülemet, és nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam a verőket, orcámat a szaggatóknak. Köszönjük, Urunk! Köszönjük, hogy tudjuk, hogy ez azért van, mert ezen az áron egy nagyon különleges életet adtál nekünk. Úgyhogy hálásak vagyunk. Az Úr Jézusnak a nevében mindenki azt mondta, hogy amen. Amen. Oké, hányotokhoz szólt az Úr, és csak így adott nektek. Ez jó. Ez jó. Drágák vagytok. Isten népe vagyunk. Ez egy nagyon különleges dolog. El vagyunk bocsátva közösségre. Igen, köszönöm. Mindjárt el vagyunk bocsátva közösségre. Vannak szendvicsek. De inkább ma bőtöljünk, jó? Jövő héten vasárnap húsvéti alkalmunk van, és egy olyan üzenettel készülünk, és alkalommal számukra, a vendégeink számára, amelyben hiszük, hogy Isten sokféleképpen meg fogja érinteni a szívüket. Úgyhogy hívjunk vendégeket, hívjunk rokonokat, barátokat, ismerősöket. Tudjuk, hogy sok kopogtatás kell egy ember szívének az ajtaján, hogy valaki választ adjon arra a kopogtatással, és megnyissa azt az ajtót. És Isten türelmesen várja őket, és mi is türelmesen hozzuk el. Jó, gondolj valakire környezetedben, akit már hoztál, aki már jött. Tudok sok mindenkire gondolni, édesanyára tudok gondolni, meg tehát tudom, hogy sok mindenkire csak jöjjünk, és csak legyen egy nagyszerű alkalmunk, ünnepeljük a feltámadást, a reménységet, és csak közben imádkozunk, hogy Isten érintse meg az embereket. Mélyen, 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 úgy, ahogy mi azt soha nem tudnánk tenni. Oké? Okay? Amen. Amen. Isten áldjon.